Jézus keresztre feszítése meglehetősen heroikus ahhoz képest, ugye, hogy a szenvedést, a fizikai sebeket viszonylag visszafogottan írja le a Biblia. Ehhez képest a kereszthalál nagyon-nagyon is plasztikusnak mondható talán.
Ezt orvosok biztosan jobban el tudnák mondani, hogy hogyan történik a testnek az a kimerülése és szinte rostokra szakadása, vagy az izomkötegek elernyedése hogyan történik. Ez tényleg fizikai kínok szempontjából a legelrettentőbb halál nem volt, és kivégzési mód abban az időben is. Ugye a rabszolgákat, és hát a Spartacus történet, meg a lázadások történetéből tudjuk ezt, hogy nem véletlenül kapták ezt a büntetést, és nem véletlenül kapta Jézus sem ezt a büntetést. De talán az a magyarázat, amit szoktunk teológiailag még hozzáfűzni, hogy a keresztre való felemeltetés az a zsidó hitvilág szempontjából, vagy zsidó gondolkodásmód szempontjából azt jelentette, hogy már nem állhatok a lábamon a földön. Már kicsúszott a talaj a lábam alól, de nem is jutottam be abba a mennyei világba, ami az Istené. És ez az ég és föld között kifeszítve lenni, és egy ilyen köztes állapotban lenni, ez a legrosszabb. Na most, amikor az ember a kereszten látja Jézust, akkor ez az átkozott helyzet, hogy kitaszítva az ember világból, az emberek közösségéből, akik ott lent állnak, de még nem a mennyei létben, hanem ebben a furcsa köztes helyzetben, ezt nyugodtan nevezhetjük egy ilyen pokoli állapotnak, amelyik mindenféle közösséget szeretne lehetetlenné tenni. Úgyhogy amikor azt mondja az írás, hogy átkozott mindaki fán függ, és hát a szegre fölakasztották szó szerint az embert a keresztre feszítésnél, akkor erre is gondolnunk kell, hogy ez a kitaszítottság érzet a közösségeiből Jézus számára is hozzájárult ehhez a komplex szenvedéshez, aki nagyon is közösségi volt, nagyon is kereste az embert, és minden nap kereste az Istent, és amikor megszólal, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, akkor ezeknek a közösségeknek a megszűnése, távolkerülése mutatja ezt a lehetetlen helyzetet.
A nagy szombat idézi fel számunkra azt a gyász pillanatot, amikor sírban nyugszik, megtörtént Jézus sírba tétele. Ez a momentum mit jelent a kereszt haláltól tekintve? Visszakerült az emberek világába, vagy az emberek világából juthat fel a mennyekbe?
Én azt gondolom, hogy a Jézus sírban létele az arra tanít bennünket, hogy a sír az egy várakozási hely. Az nem a végállomás. Ugye még szófordulatban is egy-egy temetés alkalmával, hogyha az ember nem vigyáz, akkor ilyeneket tud mondani, hogy most pedig kísérjük utolsó földi nyughelyéhez, vagy kísérjük-e utolsó útjára a koporsót vagy urnát. Ez az utolsó szó. Rossz itt, mert ez az utolsó előtti. És azzal, hogy Jézus sírba került, azzal Jézus az ember várakozási helyét teremtette meg, a meghalása és a föltámadása közötti pillanat, vagy közötti időszakra. Amit nem tudunk, hogy mennyi, és nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk megélni. Mert ugye valószínűleg az időkategóriát nem fogjuk észlelni. De az, hogy ez a sír sem olyan hely, ahol Jézus ne járt volna, hanem az eltemettetéséig emberré lett, ez egy nagyon vigasztaló momentum. Az is egy érdekes dolog, hogy ebben a veszett helyzetben, amikor a tanítványok is szétszaladnak, akkor föltűnik két tehetős, neves, jegyzett jeruzsálemi, vagy Jeruzsálemben ismert ember, Arimátiai József, meg Nikodémus, a nagy tanács tagjai, és kikérik Jézus holttestét, és egy vadonatúj sírba, amiben még nem feküdt senki, ebbe a sziklasírba helyezik el Jézust. Fölbukkannak olyan tanítványok, olyan követők, akik a másik oldalhoz tartoznak, akik nem a szegény halász réteg, vagy a névtelenek kategóriája, hanem amikor leszállóágba kerülne a Jézus ügy, akkor hirtelen megemelkedik minden. És egy újabb fokozaton folytatódik a dolog. Ez egy olyan szépsége, vagy új vonása a Krisztus történetnek, ami nagy szombaton, amikor csend van, amikor nyugalomnak kell lenni, tényleg síri csend, akkor jön két férfi. Ez a kettő is egy jó szám, mert Jézus kettessével küldte el a tanítványait a próbaszolgálatra, aztán majd kettessével fognak elindulni. Hát megjelenik két tanítvány, szinte klasszikus módon ebben a párbaállásban. Úgyhogy a nagyszombatnak is van szépsége és jelentősége.
Beszélgetésünkben el is érkeztünk húsvéthoz. A feltámadás hogyan jelenik meg az evangéliumokban? Mennyire mondható el az, hogy az előző nap, a nagyszombat után arra, mint egy ráépülve, arra a csendességre ráépülve, vagy abból kiindulva történik meg a feltámadás? Milyen viszonyban áll húsvét, vasárnap és nagyszombat a Biblia szempontjából?
A húsvéti történet szereplői azt a megszokott menetrendet szeretnék követni, amit követniük kellett a korszokásai szerint, meg rendje szerint. A bebalsamozás, az eltemetés tökéletesítése, befejezése annak a szokás sornak, amit a halottakkal tettek, és az ünnep miatt nem úgy lehetett megtenni. Hát abszolút szokványosan mennek, és az Isten meglepetésével találkoznak, és ezt a meglepetés mozzanatot szinte minden húsvéti szereplő átéli. Az asszonyok is, a Magdalai Mária is, Péter és János is, az emmausi tanítványok is. Senki nem számított rá. És az Isten meglepetése a világ számára, a húsvét, ez a kategória, ez jellemző is Istenre.